Sokkolóak a változások? Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a Millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
A kőkorszakból a digitális űrbe 700 munkaóra alatt a munka címe a mai beszélgetésnek. Itt vannak velünk Akas Gábor, a Lex Holding CIO-ja, ugye az informatikai vezetője, és Mádi Gábor, a Siva Force informatikai vezetője. Sziasztok, jó reggelt!
Sziasztok!
Kicsit a Lex Holdingról váltsunk pár szót. Ugye ez az a cég, aki a BÁV-nak is, főtaxinak is, most már az Ubernek is fejleszt és IT szolgáltatásokat nyújt.
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, a Lex Holdingnak számos tagvállalata van. Ez szép kihívás informatikai szempontból is, különböző üzleti modellekre kell egységes és lehetőleg rugalmas IT választ adni.
Ez a kőkorszakból a digitális űrbe, ez jelentheti azt, hogy ezek alapvetően nem IT cégek, és őket kell felhozni valami olyasmi vé, akik tehát digitalizálódásban élen járó vállalatokká?
Hát ha a kőkorszak kifejezést talán egy kicsit túlzónak érzem, viszont abban mindenféleképp igazság van, hogy mind a BÁV, mind a főtaxi az nagy múlttal rendelkező cég. Az egyik több mint 250 éves, a másik pedig ugye több mint 150 évre tekinthet most már lassan vissza. Úgyhogy van fejlődés, van dinamizmus, és ezeket folyamatosan fent kell tartani, meg kell újítani, hogy a napi kihívásoknak megfeleljünk.
A Siva hol csatlakozik ezekbe a folyamatokba?
Mi most itt a Gáborékkal egy ilyen DevOps-os projektben kezdtünk el közösen dolgozni. Náluk voltak olyan alkalmazások, amiket jelenleg még manuális módon élesítettek, raktak ki különböző környezetre, és egy picit így egy pár fogalmat szerintem tisztázunk az elején, még mielőtt belecsapunk a részletekbe. Nem biztos, hogy mindenki megitta még a reggeli kávéját.
Na majd most akkor fölébrednek, mert van itt egy-két olyan, ami újdonság.
Egy-két fogalmat, így van. Tehát ugye arról van szó, hogy egy fejlesztő fejleszt és egy forráskódot ír, akkor ezt valahogy ugye el kell juttatni egy olyan helyre, ahol majd a felhasználók is napvégén ezt tudják használni. Két olyan fogalom van, az egyik a build, a másik meg a deploy. Amit tisztázni kell, hogy a build az gyakorlatilag azt csinálja, hogy előáll egy olyan futtatható egység Windowsban, hogyha az exe fájlokra gondolunk, vagy mondjuk Androidnál egy APK, akkor egy olyan csomag, ami utána eljuttatható egy megfelelő ügyfélkörnyezetre, és éppen ez a másik fogalom a deploy, ami gyakorlatilag ezt a csomagot kihelyezi egy weboldalra, egy éles környezetre, egy store-ba, gyakorlatilag ez az, ami ez a két folyamat. Ezt ugye lehet manuálisan csinálni, tehát egy minden fejlesztő, hogyha csak a saját gépén elkezd fejleszteni, akkor ezt összekattingatja, megcsinálja, lefuttatja, stb. És kézzel kirakja meg föl környezetre. Ami most itt igazából előrelépés az, hogy ez hogyan lehet automatizáltan, naponta akár többször, és auditált minőségben megcsinálni úgy, hogy ebben ne lehessenek manuális lépésekkel elrontani emberi hiba vagy bármi egyéb kapcsán, és ugye így jön be a két másik fogalmunk, a CI/CD, ez a Continuous Integration, illetve a Continuous Delivery. Az egyik ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag a fejlesztő, amikor fejleszt, akkor ezek a fejlesztési lépések során minden egyes újabb fejlesztési egység elvégzésével a többi fejlesztővel közösen összerakják a forráskódot, és ez automatikusan különböző dolgok, mondjuk tesztek, szkennerek lefutnak, és utána a Continuous Delivery segítségével automatikusan ki tud kerülni belső tesztelőkörnyezetekre, vagy nagy isten éles környezetekre. És gyakorlatilag így a manuális lépéseket kihagyjuk a rendszerből.
És a mi esetünkben ez tovább fűszeri, az, ami talán más cégekre is jellemző, hogy nálunk nincsen fejlesztői csapat, tehát mi konkrétan rendszer szoftverfejlesztéssel nem foglalkozunk, nincs hozzá kompetenciánk, tehát hogy külső partnerekkel dolgozunk együtt, tőlük kapjuk meg a forráskódot, és ezt kell nekünk nyilván a saját rendszereinkre, a saját környezeteinkre kihelyezni. És ez az, ami utána még kinyit olyan kérdéseket, hogy hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy ez a kód, amit mi kaptunk a partnerektől, az megfelelő minőségű, valóban előállítható belőle az a futtatásra alkalmas rendszer, amit majd használni szeretnének a felhasználóink. És ez az eszközrendszer, amit kialakítottunk, az pont erre jó, hogy félreértések nélkül gyakorlatilag a kódbázisnak minden egyes elemét megvizsgálva tudunk előállítani olyan alkalmazásokat, amik valóban a mieink, hiszen a tagvállalataink olyan egyedi rendszerekkel rendelkeznek, amiket nem dobozosként vásároltunk, hanem nekünk fejlesztettek, tehát ez csak a miénk, és ezeknél ez a fajta ellenőrzés, ez a fajta biztonság, ez kiemelten fontos.
Aha. Ez gyakorlatilag egy ilyen önállóságot is biztosít, tehát ezeket a függőségeket, ezeket hogy lehet kezelni például?
Jó, hogy említetted a függőségeket, igen, tehát hogy a modern szoftverfejlesztés az ugye úgy működik, hogy különböző külső library-ket, külső kódrészleteket, előre megírt alapkódokat alkalmaznak a fejlesztők, azt építik be a saját kódjukba, és ezeknek a függőségeknek az ellenőrzése is.
És többen használnak azonos programokat, vagy library-ket.
Így van, aha. És az évek során nyilván ezek az alkódok változhatnak, megszűnhetnek, nyílhatnak újak, de ha te magad bildeled le a saját környezetedben a futtatásra kész rendszert, akkor ezek a függőségek ugye automatikusan kiderülnek, hogyha valamelyik hibás vagy nem működik, tehát biztosan el tudod kerülni azt, hogy egy olyan kódbázisod lesz, amiről azt hiszed, hogy működőképes és tovább tudod fejleszteni, holott az idő meg elment. Tehát, hogyha nincs fejlesztőd, akkor ezt nem tudod igazából máshogy megoldani, csak akkor, hogyha van egy ilyen rendszered, ami ezt automatizáltan végzi. És nyilván itt jön be a másik hozzáadott érték, hogy nem kell hozzám magasan képzett szoftverfejlesztő mérnöknek lenni, hogy ezt a kódbázist alkalmazd, vagy ellenőrizd, hanem a rendszer, amikor generálja a futtatásra kész alkalmazást, akkor ezek a függőség ellenőrzések automatikusan megtörténnek.
És honnan lehet tudni, hogy ez a legjobb minőségű, mi kapható?
Az már egy másik kérdés, hogy a minőség az mindig egy bizonyos szinten relatív dolog, de például pont a BÁV esetében ugye nagyon fontos, ott egy szabályozói elvárásnak, az MNB előírásoknak is meg kell felelni. Az MNB viszont elég jó iránymutatásokat ad arra vonatkozólag, hogy minek kell megfeleljen egy pénzügyi intézetnél működő rendszer.
Ez akkor lehet mondani, hogy ez költséghatékony is? Tehát, hogyha tényleg mérnököket, meg programozókat, vagy fejlesztőket lehet kivonni ebből az automatizmusokán, akkor ezek egy ilyen költséghatékony rendszert képeznek? Vagy ez itt azért annyira nem...
A költséghatékonyság is megjelenik, én azt gondolom, tehát
csak ilyen side effect.
Ez mindenféleképp. Tehát nyilván, hogyha a kódokat jellemzően ugye éjszaka váltunk verziót, vagy olyan időszakban, amikor az üzlet éppen nem használja az adott rendszert. Úgyhogy a túlórák számát nyilván tudja csökkenteni, hogyha ez egy automatizmus végzi el, sokkal rövidebb idő alatt végbe megy. Viszont egy másik momentumát is kiemelném a dolognak, hogy ezek a mérnökök, akik üzemeltetnek vagy fejlesztenek, azért egy magasan kvalifikált emberek. A verzió mondjuk lebildelése, tehát létrehozása vagy kirakása az egy picit repetitív, ismétlődő, picit talán már unalmas feladat lehet az ő számukra is. Komplexebb feladatokat tudunk nekik adni, a folyamatnak a tökéletesítését, a rendszerek stabilitásának a növelésén tudnak dolgozni, ahelyett, hogy belépnek a gépre, kézzel felrakják a csomagot, ellenőrzik, hogy minden a megfelelő helyen van. Tehát, hogy ezeket a manuális, már-már unalmas feladatokat tudjuk tőlük átterelni az automatizmusra, és számukra egy sokkal értékesebb, vonzóbb feladatot tudunk.
Mégpedig, mert akkor mi marad a mérnököknek? A magasan képzett szoftvermérnököknek?
Gyakorlatilag ami legalább annyira fontos, hogy a kódminőség, az a stabilitás és a performancia. Tehát ahogy a világ gyorsul, minden rendszernél folyamatosan nyomon kell követni, hogy az idő előre haladtával az az adott funkció, ami egyébként mondjuk már ki van fejlesztve régóta, az ugyanazzal a performanciával, vagy talán még gyorsabban tudjon működni, mint eddig. Tehát ez nem egyfajta probléma vagy hiba elhárítás, hanem a rendszernek a finom hangolása, a még tökéletessébe való tétele.
Még itt a minőség ellenőrzés, ez azért azt hozzá lehet tenni, hogy nyilván ebbe az automata folyamatban sok olyan lépésbe le tudunk tenni, mint mondjuk egy automata tesztelési funkció, amit nem kell minden egyes alkalommal, minden egyes új verziónál manuálisan tesztelni. Bele tudunk tenni olyan sérülékenység ellenőrzéseket, amik ezeket a külső más sok által írt library-ket tudják ellenőrizni. Van-e benne mondjuk vírus, van-e benne olyan probléma, ami sérülékenyé teszi ezt az adott kódot, és ezek is nyilván tudnak nagyon sokat spórolni, mert ha ezek automatikusan lefutnak, ugye akkor egyrészt munkaerőt spórolsz, másrészt meg ugye akár naponta többször is ki tudod rakni, mert akárhányszor le tudod futtatni.
Hol voltak itt olyan váratlan problémák, amiket meg kell oldani. Beszélgetünk ezekről a folyamatokról, meg ezekről a projektekről, és mindig olyan gördülékenynek tűnik, hogy ezt csináltuk, azt csináltuk, ez felépült, ez működik, teszteltük, stb.
Mind minden projektben mindig vannak kihívások.
Igen.
Itt a mi oldalunkról gyakorlatilag az egyik nehézség az az előbb említett dependenciák kezelése is volt, tehát nagyon sok olyan, mivel ez egy meglévő alkalmazás volt, amire ebben a projektben dolgoztunk, nagyon sok olyan régebben használt függőség volt, amire nem voltunk felkészülve, nem tudtunk róla, mondjuk nem volt dokumentálva, vagy nem volt róla kellő információ. Ezeket mire feltúrtuk, összeraktuk, csontvázak estek ki a szekrényből, ezek nyilván sok időt elvettek, mire megérkeztünk. A másik pedig pont így az együttműködésben, ugye azt Gábor is, hogy mondta, hogy nekik házon belül nincsen erre megfelelő kompetencia, tehát ezt az alkalmazást is más beszállító szállította. Mi szempontunkból mi egyfajta karmester funkcióban is kellett, hogy legyünk, mint az ügyfél, a Gáborék, illetve a másik beszállító cég között kellett ezt a folyamatot úgy menedzselni, hogy a kecske is jól lakjon meg.
De ugye agilis működésről van szó, és ha nem látunk valami problémát, amivel aztán szembesülünk, akkor hogy mérjük fel, hogy az milyen mély probléma, mennyire kell megváltoztatni miatta a terveket például. Tehát hogy lehet egy reagálni arra, amire nem számít az ember?
Hát, itt
nyilván is agilisan.
Igen, hát gyakorlatilag ez abszolút mondhatjuk, hogy ez egy ilyen típusú projekt volt, mert szinte két hetente változott velünk egy picit a világ, hogy mire készültünk fel, valamit mondjuk elkészítettünk, összeraktunk, és egy újabb akadály érkezett, amit meg kellett oldani.
Igen, én azt gondolom, hogy az agilitásnak pont ebben van a nagy hozzáadott értéke, hogy nem egy előre kőbevésett feladatlistán megyünk végig, és mindenki csak azt csinálja, ami abban az előre megírt feladatlistába számára ki van adva, hanem folyamatosan konzultálnak a résztvevő csapattagok, azonosítják a megoldandó feladatokat, szétosztják egymás között, és meg is oldják. Tehát az agilitásnak pont ez a lényege, és ebben mind a Sivaforce, mind pedig az a partnerünk, aki ezt az alkalmazást fejlesztette, ez kiváló partner volt. Úgyhogy tényleg nyilván mi is figyeltük, mi az infrastruktúra és üzemeltetési környezetet adtuk a projektben, és ez az együttműködés, ez látszott, hogy itt az agilitás tényleg értéket teremt.
Sokszor azt hangzik el, hogy belevág valaki egy ilyen fejlesztésbe, és a végén nem azt kapja, amire ő gondolt, hanem valami egész más. Nem biztos, hogy jobb, nem biztos, hogy rosszabb, csak más. Nálatok ez hogy néz ki így utólag?
Igen, régebb óta foglalkozom én is így agilis módszert annak az alkalmazásával. Talán mondhatom azt, hogy van benne gyakorlatom. A lényeg az, hogyha ilyen agilis projektbe fogunk bele, akkor a célt kell nagyon tisztán definiálni a csapat számára, nem pedig az oda vezető utat. Tehát, hogyha elveszünk abba, hogy de ezt csak én tudom elfogadni, akkor nagyon nehéz lesz az agilis együttműködés, de ha világosan tudjuk, hogy mi a cél, amit szeretnénk elérni, akkor én hiszek benne, hogy az agilis működés az a legrövidebb és legköltséghatékonyabb módon. De itt kell egy bizalom, és kell a jó csapatszellem, hogy ez működni tudjon, és nem kell ragaszkodni az odavezető út minden egyes kanyarulatához. A cél a fontos, amit el akarunk
kérni. És ezt elértétek,
és akkor ezek így van, pontosan.
És hogyha már így az agilitást felosztod, akkor a hány projekt, meg annyiféle megoldás, annyiféle metodológia, annyiféle eszközkészlet van így jelen a piacon is, tehát hogy mi nyilván azt képviseljük, hogy az ügyféligények megfelelő, tehát vannak olyan cégek, akik mondjuk erre a CI/CD megoldásra GitLabot használnak, valaki GitHubot használ, valami Bitbucketet használ, tehát nekünk nem az a fontos, hogy minden állam egy adott túllal, hanem az adott ügyfélkörnyezetre, az adott ügyfél megoldásba illeszkedően, hiszen minden ügyfélnek vannak saját preferenciái, más szerződései, tehát egy olyan fajta Open DevOps filozófiát képviselünk mi ebbe, hogy bár Atlassian partnerek is vagyunk, GitLab partnerek is vagyunk, ez ne befolyásolja feltétlen azt a döntést, mert van olyan ügyfelünk, akkor, ahol mondjuk GitHubot használtunk, mert az a kompetenciánk is nyilván megvan hozzá.
Kérdezzel hallgató, hogy AI faktor?
Számítottam erre a kérdésre, már reggel megbeszéltük a Gábor, hogy ez biztos, hogy
akkor biztos a Gábor írta az asztal alól, igen.
Ma már nem lehet az informatikáról úgy beszélni, hogy valahogy benekúszol.
Hogy ezt az egészet, azt mondják, hogy az egészet zárójelbe teheti ez az AI. Vannak ilyen nagyon nagy álmodozók, akik azt mondja, hogy még jól képzett szoftvermérnökök se kellenek majd, előbb-utóbb, hanem csak egy jó AI megoldás.
Azt szerintem nagyon fontos látni, hogy olyan dolgokra, hogy például egy nulláról meg új alkalmazás, és valamilyen bizonyos szintű funkciókat, funkciócsoportokat, vagy kész nagyisten osztályokat, modulokat meg lehet írni AI-jal egy bizonyos szintig, ez teljesen igaz, és most vannak erre tök jó megoldások, és vannak dolog. Működő dolgok. Itt azért nagyon fontos az, hogy nyilván egy abszolút nem kompetens ember, aki egyet életében nem fejlesztett, ő azt, amit kidob a gép, ugyanúgy, hogy lehet látni a rémhíreket manapság, hogy egyébként a keresési találatokban ehetek-e sziklát, és igen, típusú dolgok jönnek. Tehát itt is van olyan, hogyha nem tudod megnézni, hogy ez a generált kód egyébként értelmes-e, vagy mondjuk adott esetben egyszerűsítheted-e, hiszen az ilyen, ez egy generatív ilyen, és mindenhonnan összeszedett kódok alapján egy nagy mintából tud generálni tartalmat. Azért itt nagyon fontos, tehát mi azt szoktuk inkább mondani, hogy mondjuk egy medior fejlesztőből tudsz senior csinálni, de alapvetően egy nulláról nyilván nem fog. És ugyanúgy ebben a CI/CD világban is, igen, lesznek olyan túlok, meg már most is vannak, amire azt lehet mondani, hogy itt van egy Java alkalmazás, generál le hozzá nekem ezt a build scriptet, meg a deploy scriptet, és megírja, csak mellette még van 824 féle olyan custom integráció az adott kedves ügyfélnél, amire nem volt felkészülve, hiszen soha életében nem foglalkozott ilyennel.
Igen, én is így gondolom, egyébként nem saját gondolat, az egyik ilyen AI témában foglalkozó konferencián hallottam, de szerintem nagyon találó, hogy maga az AI egyébként egy evolúciós következő lépés, tehát nyilván az ember először nem érezte magát erősnek, csinált gépeket, amivel meg tud emelni nehezebb dolgokat, aztán nem érezte magát elég gyorsnak, csinált járműveket, amivel hamarabb eljut A-ból B-be. Az AI gyakorlatilag a gondolkodás sebességét tudja nagyon hatékonyan meggyorsítani, tehát azt gondolom, hogy igen, a szoftver fejlesztések, a tesztelések, a sérülékenységvizsgálatok adott esetben gyorsabbak, így ez is ma, az AI segítségével, de komplex tranzakciós rendszereket, vagy olyan nagy rendszereket szoftvermérnökök nélkül létrehozni, vagy egyáltalán üzemeltetni ma még biztosan nem lehet. És valahol mindig megfizetjük az árát, hogy egy profi szakember végzi azt a munkát, vagy egy ilyen gépre végezzük, tehát úgy magának a finom hangolásának. Azért megnézzük, hogy egy AI motor mekkora, vagy maga a megoldás mekkora energiafelhasználással, infrastruktúrával, egyebekkel kell, hogy működjön. Nem biztos, hogy minden szoftverfejlesztési, vagy minden egyes megoldásra, amit eddig az ember maga végzett, arra a mesterséges intelligencia lesz a válasz. Tehát szerintem jól kell használni, és akkor támogat. De rácsatlakozok arra, amit a Gábor mondott, igen, hogy abszolút nem értek a fejlesztéshez, és kapok egy generált kódot, hogy tudom megnézni azt, hogy ebben a kódban van esetleg egy rossz indulatú kódrészlet.
Világos. Hát nagyon köszönjük, ennyi fért bele. Nekem így laikusként az jött le, hogy határozott célok, jó partnerek, kevesebb szívás körülbelül.
Exakt. Pontos.
Köszönjük szépen, hogy itt jártatok nálunk. Szép napot.
Köszönöm. Szép napot mindenkinek.
Kakas Gábor, a Lex Holding CIO-ja és Mádi Gábor, a Siva Force CIO-ja, informatikai vezetői jártak itt nálunk.
Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el.